Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nagy István agrárminiszter. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Az agrárminiszternek június végi tanácsülésén a parlamenttel, a bizottsággal politikai megállapodást sikerült kötni a közös agrárpolitika reformjáról. A közös agrárpolitika városi ember szemszögéből nézve egy rendkívül sok pénzt megmozgató, rendkívül bonyolult rendszer, de a végén azt mondja meg, hogy kinek, milyen szabályok szerint mennyi pénz jár. De a legfontosabb kérdés most mégis az, hogy a magyar gazdák mikortól készüljenek, és milyen változásra?
Az az igazság, hogy kezdjük ott, hogy mindenkinek érdeke, nem csak a gazdáké. Tehát akkor, amikor ezt a megállapodást kötjük, akkor annak a tükrében kell minden döntést meghoznunk, hogy egyrészt a termelést hogy fogja szabályozni, és a termelésen keresztül hogyan tudjuk befolyásolni az élelmiszer árakat. Hiszen mégiscsak a közös agrárpolitikának pontosan az a lényege, hiszen az egész filozófia abból indul ki, hogy ha a termelést olcsóbbá tesszük, pont azért, hogy megműveljünk minden területet, tehát az egész vidék műveltségi állapota az élhető legyen, fenntartható legyen, akkor támogatást adunk a gazdáknak. Ezért cserébe, a támogatási cserébe ők mindent megművelnek, rendbe tartják a környezetünket, és az élelmiszer ár megfizethető lesz. Az ellentéte ennek, a másik alternatíva, ami minden 7 évente fölmerül, hogy ne a gazdák kapják a támogatást, hanem inkább adjuk oda az emberek fizetésébe a több pénzt, és akkor majd hajlandók lesznek magasabb áron megvásárolni az élelmiszert. Csak a mutatvány ott sántít, és azért döntünk mindig az első verzió mellett, hogy a gazdák kapják, mert akkor azokon a területeken, ahol nem nyereséges a termelés, azt nem művelnék meg a gazdák. Viszont akkor az élhető környezetünk olyan sebeket szenvedne, amely mindenkire sokkal nagyobb kihatása volna. Tehát ezért van mindig az, hogy a gazdai megállapodás az mindig minden ember érdekében történő megállapodás, mert az élelmiszer árakat szabályozza.
Akkor, ha jól értem, az a verzió föl sem merül, hogy senki ne kapjon semmilyen támogatást, se a gazda, se én, hanem működjön a szabad piac az élelmiszeriparban is, abból kiindulva, hogyha nagyon éhes vagyok, úgy is megveszem a krumplit annyira, amennyire adják, mert nagyon éhes vagyok.
Ez így van, csak akkor mindenkinek a fizetési struktúrájában óriási változás állna be, mert akkor az élelmiszerekre költött összeg és annak az aránya egészen más volna, jóval magasabb volna.
A fizetésem 80%-át élelmiszerre költeném?
Akár igen. Hiszen ha belegondolunk, hogy támogatás nélkül mennyire nehéz volna versenyképes terméket a piacra tenni, és hogyha minden összeget meg kellene fizetnie a vásárlónak, akkor abból volna komoly probléma. És hogy ezek a szabályok mikor lépnek életbe, most egy átmeneti időszak van, és 23. január 1-től fordul élesbe minden egyes újonnan elfogadott szabály. Most is már az új szabályok szerint, most is már az új közös agrárpolitika forrásaiból gazdálkodunk, de még a régi szabályok mentén. Mert el kell fogadtatnunk még a stratégiatervet, ami most december 31-ig következik. Azt júniusig kell jóvá hagyni az Európai Uniónak, hogy a bizottságnak, hogy ott minden szabálynak mi is megfelelünk, amit a közös agrárpolitika szabályoz. És utána nekünk föl kell készíteni a gazdáinkat arra, hogy mi szerint kell majd az elszámolásokat elkészíteni, és föl kell készítenünk a kifizetői rendszert. Föl kell állítanunk az új pályázati kiírásokat, az egész új szempontrendszerünket, ami alapján majd bírálni fogunk, ami alapján az egész vidékfejlesztési politikánkat, vagy gazdatámogatási politikánkat majd finanszírozni és támogatni fogjuk. Ezért kell a 2 év átmeneti idő, és 23. január 1-től fordult teljesen élesbe, az új szabályok szerint, az új költségvetésben.
A hírekben azt jól lehetett hallani, hogy a közös agrárpolitika reformjáról szóló tárgyalás egy nagyon hosszú, nagyon éles vitákat hozó, néha egészen karcos tárgyalási menetrend volt. Nem ugyanazt akarta a bizottság, nem ugyanazt akarta a parlament, és még ott vannak az országok is, akiknek ezt végre kell majd hajtani. Ők sem mindig pontosan ugyanazt akarták. Mi volt a kompromisszumok menetrendje ebben a rendszerben?
A helyzet az, hogy első körben egyességre kell jutni a 27 agrárminiszternek. Ami egy nem könnyű dolog, 3 nap, 2 éjszaka. Keményen gyúrtuk egymást, mire ott megszületett egy kompromisszum. És ugye akkor a következő lépés, hogy az agrárminiszterek és a bizottság között jöjjön létre ugye az a megállapodás, hogy mit szeretne a bizottság, és akkor mit az országok. Mikor ezt is sikerült összehangolni, akkor már jó reménységgel voltunk, hogy na, akkor majd tudunk előre menni, és akkor itt jött a parlament, amely minden képzeletet felülmúlt, ami olyan elvárásokat fogalmazott meg, amely teljesen versenyképtelenné tette volna az egész agráriumot és élelmiszeripart. És itt bizony eljött az a pont, amikor föl kellett állnunk a tárgyalóasztaltól, és haza kellett menni mindenkinek. És adtunk egy hónapot arra a parlamentnek is, a bizottságnak is, és magunknak is, hogy akkor kezdjük újra, és fogjunk neki még egyszer, rugaszkodjunk neki még egyszer, hogy akkor hátra sikerül kompromisszumot kötni, és gyakorlatilag így köttetett meg aztán Luxemburgba az a trilógus, a három oldalú megállapodás, ahol már az országok, tehát az agrárminisztereknek a tanácsa, a bizottság és az Európai Parlament is rámondta, hogy ez mehet.
Mi volt az oka a parlament elvárásainak? Ők is választott képviselők, ismerik a hazájuk igényeit, ugyanazokat az igényeket, amelyeket a hazájukat képviselő agrárminiszterek is ismernek. Nyilván a kettő között nem lehet nagy eltérés.
Mert eltérően ítéltük meg a zöld célok megvalósulását. Az Európai Parlament olyan fokú zöld célokat állapított meg, amely teljesen ellentétlette volna a termelést. Tehát nem lehet a versenyképesség hátrányára teljességgel erőltetni, mert a végén nem lesz, aki végrehajtja, mert senkinek nem fogja megérni.
Ez nem egy szakmai kérdés, hogy mennyi zöld cél fér bele a termelés versenyképességi rendszerébe?
Pontosan ezt mondtuk. Ezért álltunk fel az asztalnál éjjel 2:30-kor, amikor egymással beszéltünk agrárminiszterek, és azt mondtuk, hogy de bocsásson meg a világ. Mégiscsak mi vagyunk a miniszterek. Mi képviseljük a szakmát. Van hozzá ismeretünk. Tudjuk, hogy meddig lehet elmenni. És hogyha ezt azok a politikusok, akiknek semmilyen kötődésük nincsen az agráriumhoz, ezt teljessége fölül akarják írni, mert nekik van egy vízióik arról, hogy akkor itt most gyakorlatilag mind... Fogalmazok egy egyszerű példát. Kapirgálós tyúktól származó tojással nem lehet ellátni a világ népességét. Nem lehet olcsó, teljes értékű fehérjét biztosítani mindenkinek. És hát egy ilyen álromantikát adtak elő, amely olyan terhet jelentett volna, ami 3-5-10-szerezte volna az élelmiszer árakat. Hol lehet ezt fölvállalni? És ezért mondtuk azt, hogy a szakmát mi képviseljük, tudjuk, hogy hol a kompromisszum határa, még hajlandók vagyunk mi bővíteni, és így volt az, amikor az agroökológiai alapprogram 20%-os mértékét 25%-ra voltunk hajlandók felemelni, és ezek voltak azok a kérdések, amelyekkel tudtunk úgy előre menni, hogy azt a Green Deal-ben megfogalmazott célokat, amelyet legelőször letett a bizottság az asztalra, azt természetesen teljesítettük. Szeretném hozzátenni a saját magunk védelmi érdekében, hogy soha nem a mentén ment a vita, hogy a Green Deal-t nem akarjuk teljesíteni. Mi mindig azt bizonyítottuk, hogy a 20%-os ökosimmel is minden további nélkül teljesíteni tudtuk volna. A bizottság, a parlament ragaszkodott ahhoz, hogy ő 35-öt akar. Hát ez teljességgel teljesíthetetlen dolog lett volna, és akkor végül bölcsen sikerült a 25%-ban megegyezni. És akkor innentől kezdve jöttek az előnyeink, amiket azért sikerült megtenni, hiszen nagyon fontos volt nekünk a kisgazdaságok támogatása. Hogy a legkisebb termelőkre, a 10 hektárosig bíró termelőkre ne vonatkozzanak azok a szabályok, amelyek a vetésforgót írják elő, amelyek a parlagonhagyoltatást írják elő. Mondok egy példát. Azt akarta volna az Európai Parlament, hogy minden 10. hektárt mindenki hagyjon parlagon.
Gondoljuk hogy pihenjen a föld.
Hogy pihenjen a föld.
Ez egy régi módszer, ezt apáink is így csinálták.
Igen ám. Ha volt 10 hektárjuk. Rajtuk, pontosan így van. Nem volt rajtuk ekkora nyomás. Most viszont gondoljuk el, hogy mivel jár a parlagoltatás. Azzal jár a parlagoltatás, hogy minden kártevő oda menekül.
Nyilván, mert ott nem csinálnak semmit a földre, az pihenjen.
Olyan nyomás lesz rajta. Mi azért kértük, próbáltunk érvelni teljes erővel, hogy legalább akkor hagy vessünk lucernát, bármi valami olyan növényt, ami mégiscsak kultúrnövény, amit persze nem fogunk művelni, de mégiscsak karban tartja a földet, hiszen a következő évben azt meg kell művelni. Gondoljuk csak bele, ha ott a gyommagvakat kiszórja a növény, ott ezerszeres, milliószoros lesz a gyommagnövény. Hát annyi növényvédőszert kell alkalmaznunk, hogy azt el sem tudom mondani. Annyi rovarölőszert kell használnunk, hogy ott egyáltalán termővé tudjuk tenni azt a területet, hogy legyünk őszintén, több kárt csinálunk vele a végén, mint a hasznot. Tehát ezt akartuk megértetni a parlamenttel, hogy a jó szándék az a pokolba vezető kikövezett út. Nem lehet engedni ezt. És akkor itt nyertünk, sikerült azt a kompromisszumot hozni, hogy nem 10% lesz, hanem csak 3%-ban megállapodunk, és itt valóban akkor az van, hogy minden 10 hektár fölött a területének 3%-át semmilyen művelési ággal, eszközzel nem lehet művelni. Csak hogy kérdezek vissza, hányszor kapjuk azt a vádat, hogy elhagyott területeket látunk, műveletlen területet látunk. Mi lesz a parlagfűvel ott?
Hát jó, pont kivette a számból a kérdést, akkor azért fognak megbüntetni még mindenkit, nem csak nyilván minket, mert parlagfű fog nőni a területe. Lekaszálni le lehet, vagy az se?
Nem lehet. Nem lehet művelni. Ez a dolog, és itt kezdődnek ugye az őrületek. Amikor az ember azt mondja, hogy értem én a jó szándékot, de hova vezet majd mindez? Mert innentől kezdve minden okos gazda, amire azt mondanánk, hogy megbírságolunk, mert ott parlagfűvet van, azt mondja, nem, parlagon hagyott terület van. És ez okoz nekem egy fájdalmat. Nagyon nehéz megértetni. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha azt mondjuk, hogy zöldrágyának én oda vetek egy facíliát, amit majd szépen leszántok, vagy egy keresztes virágút, repcét, vagy bármit, amit mégiscsak művelésbe tartja a földet, de egy jobb bánásmódot, egy gondosabb kezelést jelent, egy kímélő gazdálkodást jelenten rajta, de mégis kultúrállapotban tartja a talajt. De
bocsánat, ennek az én kérdésem még mindig ugyanaz, hogy az Európai Parlamentben nincs valami földművelési kis KT, amit a szakértői szinten el tudnának olvasni, hogy mit lehet csinálni, mert én azt most könnyen belátom, de lehet, hogy nincs igazam, hogyha valamból megnő a parlagfű, akkor az nem áll meg a tábla határába, hanem az el fog menni bárhova, amerre a szél fúj.
A helyzet az, hogy amikor fölálltunk az asztalnál, a tárgyalóasztaltól, azt is kifogásoltuk, hogy nem tudjuk, hogy kivel állunk szemben. Nem tudjuk a tárgyaló delegáció képviselőit, hogy kik azok. Hogy mitől vannak ők a bölcsek kövével ellátva, hogy ilyen kérdéseket fogalmaznak meg, ilyen elvárásokat fogalmaznak meg. És bizony ilyen legitimációs kérdéseket is felvetettünk, hogy már bocsánatot kérünk, minket is ugyanazok az európai polgárok választottak meg a funkciónkba, mint ahogy őket is oda a képviseletre. Akkor hogy lehet, hogy mi erről így gondolkodunk, ők pedig teljesen máshogy gondolkodunk. És ez az, ami nagyon figyelni kell az embernek, hogy nem lehet, hogy egy kicsi, de hangos társadalmi csoport olyan érdekérvényesítő képességgel bírjon, amelyet aztán a társadalom egészének kénytelen legyen elszenvedni.
De ezek kik? Ezek azonosítható csoportok?
Ezek zöld szervezetek, olyan NGO-k, amelyek célokat fogalmaznak meg, és évről évre célokat fogalmaznak meg is. Rendkívül jól meg lehet ebből élni, mert adományokat lehet gyűjteni, minél hangosabb tiltakozásokat kell bevezetni, és bizony egy jóléti társadalomban nagyon jól hangzik az, hogy akkor kapirgálós tyúktól tojás, akkor az, hogy állatvédelem, állatjólét kérdések, de nem gondolják végig, hogy persze, egy felső 1%-nak, felső 3%-nak, a társadalom legfelső rétegének, ez egy nagyon szép cél. Mi is támogatjuk ezt. Remek. De nekünk azzal a felelősséggel is kell bírni, hogy a társadalom egészét kell ellátnunk minőségi élelmiszerrel. Közben úgy, hogy a teremtett világunk minőségére meg tudjunk vigyázni. Hogy az fenntartható legyen, hogy annak az állapota javuljon, hogy az unokáink majd olyat örököljenek tőlünk, amely büszkék lehetünk. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás, hogy nem lehet csak a legfőső réteg, aki elmegy és azt mondja, hogy teljes kiörlősi lisztből kovászos kenyeret kérek, és hajlandó vagyok egy kenyérén 4000 forintot fizetni. Ilyen ember is van. Nagyon vigyázni kell rá, meg kell tisztelni, és oda kell adni neki azt a kenyeret. És van olyan, aki a paradicsommal játsza ugyanezt, vagy a paprikával, vagy bármelyik más almával, vagy éppen egy tojással, mert azt mondja, hogy ez olyan körülmények között keletkezett ez a tojás, hogy itt ez boldog tojás, hogy itt ez minden
nagy. Jó étvágyat kívánok, kedves egészségére, persze.
De nekünk arra is vigyázni kell, hogy az az ember is jól tudjon lakni, és minőségi élelmiszert tudjon fogyasztani, aki jóval szerényebb keresettel bír.
Most, hogy megvan a politikai alkú, és ez még mindig csak a politikai alkú, most a jogszabály alkotás, a szövegezés, meg a szabályzatok írása következik?
Pontosan, tehát megvan egy keret. Ha ezt úgy kell elképzelni körülbelül, hogy van egy olyan fiókos komód, vagy fiókos szekrényünk, amiben nincsenek benne még a fiókok. A fiókokat, de a keret megvan. Tudjuk, mi a méret. A fiókokat mi országok rakjuk tele tartalommal. És jövünk ezzel a fiókkal, amit majd megvizsgálnak, hogy a benne lévő tartalom megfelele annak, hogy be lehessen tolni a szekrénybe. És akkor gyakorlatilag június 30-án, 22. június 30-án az fog történni, hogy a függönyt elhúzzák, és azt mondják, íme a mű, ez a közös agrárpolitika 2021-27-es időszakára nézve.
látják az országok, hogy az Európai Bizottságban, ahol írják ezeket a szabályokat, ott jól írják-e? Tehát menetközbeni ellenőrzés van, mert a jogszabályalkotás végén nemzeti szinten is időnként szokott meglepetés kisülni belőle, hogy nem egészen a politikai szándék szerint alakul.
A helyzet a következő. Azok a keretek elkészültek, amit Brüsszelben készítenek. Most nekünk ennek a keretnek megfelelően kell a hazai jogszabályi adaptációt elkészíteni.
Tehát, hogy belepasszoljon.
Hogy belepasszoljon. Tehát ezért mondtam, hogy a szekrény kész, a fiókot és annak tartalmát nekünk kell eltenni. Itt mi megszabályoztuk, hogy kinek mekkora vastagságú fiókja van, és hogy abban mennyi tartalom fér. Ezt kell nekünk most jogszabályi tartalommal föltölteni, ezt kell benyújtanunk december 31-ig. Na, ezt a fiókot úgy hívják Magyarországon stratégiai terv. És ezt benyújtjuk, fél évig vitázunk róla, megvédjük, elfogadják, és akkor innen tud működőképes lenni majd 23 január 1-től.
De ez a megvitatás, elfogadás, ez nagyjából ugyanúgy lesz, mint a helyreállítási alappal? Mert akkor annak igen, nem sok jó kimenetele van, legalábbis a helyreállítási alapnak eddig nem sok jó kimenetelét látjuk.
Nem véletlenül küzdöttünk mindig is azért, és még most is, hiszen nem sokára újra Brüsszelben ülésezünk, hogy stratégiai terv ne tartalmazzon szubjektív elemeket, hanem csak objektív, számon kérhető elemeket. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne lehessen szimpátia, politikai szimpátia alapján döntéseket hozni, hanem ez egy objektíven elfogadható, vagy cáfolható kérdéskörök szerepeljenek benne.
Tehát a közös agrárpolitika végrehajtásáról szóló vagy elindításáról szóló végső vitában csak az agrárpolitikával kapcsolatos elemek lehetnek, semmi más?
Tehát ez úgy van, hogy elfogadtuk a közös agrárpolitikát. A trilógus pontosan ezt mondta ki. Ennek a következő eleme az, hogy akkor föltöltsen mindenki a nemzeti tartalommal, tehát a nemzeti megfeleltetés, ha most nagyon csúnya szóval akarom fogalmazni ezt, ez fog következni a stratégiai terv elkészítése során is. És akkor ebben jönnek azok, hogy akkor mi az egyes pillérnek a földalapú támogatásait hogyan kívánjuk végrehajtani. Hogy szabsz lesz, akkor lesz-e benne degresszió, hány hektárnál húzzuk meg, támogatjuk a kicsiket, lesz-e munkabértámogatás, jóváírás. Tehát ebben nagyon sok eldönthető kérdés az egyes pillérben. A kettes pillérben jönnek azok a szabályok, hogy mindenütt van, hogy az összes pénzünk 40%-át zöld célokra kell fordítani. Tehát ezek ilyen megdönthetetlen szabályok. Ezeket fogják vizsgálni a stratégiai tervbe. Hogy teljesítjük-e azon programokat, amit kiírunk. Tehát kiírtuk, hogy milyen ágazatokat szeretnénk támogatni, mennyire szeretnénk ezt támogatni. És akkor ők megvizsgálják, hogy megvan-e a 40%-os zöld cél teljesítés. Mert az egyébként azzal teljesen egyet lehet érteni, hogy minden egyes európai uniós támogatás ne csak azt szolgálja, hogy termeljenek a gazdák és végezzék a mindennapi dolgukat, hanem mivel éghajlatváltozást kell elszenvedjünk, felelősséggel tartozunk a teremtett világunk minőségét. Ezért áldozatot kell hozni a gazdáknak is azért, hogy az a környezet, amit rendben tartanak, amit kézben tartanak, az minőségi lehessen. És ezért kell ösztönözni őket, hogy nem jár alapból a támogatás akkor jár, ha hozzátesz valamit a minőség javításához.
Mikortól kell a gazdáknak figyelniük a tájékoztatásra? Hogy milyen rendszer szerint fognak üzemelni? Hogyan lehet pályázni? Milyen szervezethez kell benyújtani? Mire kell? Nyilván fölkészülési időt igényel.
Természetesen ez az a kettő év átmeneti idő. Tehát már ugye minden fórumon mondjuk, hogy milyen rendszerek vannak. Már most a kettes pillérnek, tehát a vidékfejlesztési lábnak a pályázatait sorba írjuk ki, hiszen a beruházások hosszú ideig elhúzódnak. Mire beadják a pályázatot? Meg kell hirdetnünk a pályázatot. Annak van kifüggesztési határideje, 60 nap, társadalmasítás, tehát rendkívül hosszú idő. Aztán a pályázat beadási határidő. X nap megint, X hónap, mire elbíráljuk. Akkor megnyeri a pályázatot. Onnantól jön a közbeszerzések időszaka. Tehát gyakorlatilag a szándéktól az indulásig majdnem másfél-két év. Tehát ezért muszáj voltunk elindítani azokat a támogatási szisztémákat, pályázatokat a vidékfejlesztésben, a beruházási oldalon, amelyet szeretnénk minél hamarabb indítani, hogy megvalósuljanak, mert az a versenyképességünket nagy mértékben tudja javítani. Hiszen termelni megtanultunk, kibocsátásunk dobogós volt az elmúlt 10 évben is, erre nagyon büszkék lehetünk, viszont az egy hektáron megtermelt jövedelem az alatta marad az Európai Unió átlagának. Na, ezt kell nekünk mindenképpen behozni.
De ez termelékenységi kérdés, vagy beruházási kérdés, gépesítettségi kérdés? Minek a kérdése ez?
Technológia, fejlesztés kérdése. Mert ahhoz, hogy ne alapanyagot adjunk el, ahhoz feldolgozottsági szintet kell növelni. Ugye itt vannak különböző, szoktam mondani én, időszakok, amelyek rányomták a bélyegét a magyar mezőgazdaságra. Ugye 90 megváltozott termelési struktúra. Azt gondoltuk, hogy a külföldi beruházók, ugye ez van, hogy privatizálások időszaka, a külföldi befektetők jönnek, fölvásárolják a feldolgozóipart, konzerviparunkat, és majd fejlesztenek, és akkor szárnyalni fogunk. Nem ez történt.
Bezárták.
Bezárták, mert piacot akartak vásárolni csak.
Logikus volt a részükről.
Az ő részükről teljesen, de a magyar mezőgazdaság okozta 2 évtizedes, sőt, mondhatom, hogy 3 évtizedes nagyon súlyos hátrányt. Mert visszatolták a legolcsóbb kategóriába. Termelj alapanyagot. Majd add el nekem a legolcsón, kombájn alól, gép alól, dömping áron, akcióban, ő azt elvitte a saját gyárába, a külföldre, földolgozta, majd a készterméket visszahozta, és jó drágán meg kellett vegyük.
Ebbe a versenybe 20 év lemaradás után be lehet még szállni? El kell kezdeni konzervgyárakat építeni?
Stratégiai kérdés, hogy ebbe be kell szállni, mert máskülönben örökké ebbe a sorba leszünk. Nem tudunk kitörni belőle. Muszáj. És az, hogy a magyar kormány, és itt jött egy történelmi léptékű felismerése a magyar kormánynak, ami ez a Covid is hozzájárult. Mert felismertük azt, hogy az élelmiszeripar, a nemzeti élelmiszer önrendelkezés, az egy stratégiai fontosságú kérdés. Mert bármikor lezárulhatnak a határok. És láttuk azt, hogy mennyi jön importból. És hogy hol vagyunk sebezhetőek. Ezt ki kell tudni védeni, ha nem akarunk sebezhetők lenni.
Beruházási támogatások, beruházási
pályázatok. És itt jött a nagyon fontos döntés a kormányzatnak, az eddigi társfinanszírozás mértékét, ami 17,5%-os volt, azt a maximumra emelte föl 80%-os mértékre. Ez 4265 milliárd forintos vidékfejlesztési oldalt jelent. Ez 3-szor több pénz, mint ami a megelőző 7 évben volt. Tehát a lemaradásunkat próbáljuk olyan gyors ütemű beruházással bővíteni, olyan bővülő beruházásokkal bővíteni, hogy a vetélytársainkat utol tudjuk érni, illetve le is tudjuk előzni a végén őket a 7 éves ciklus végére. Ez az, ami egy rendkívül fontos stratégiai kérdés. Gondolja, kedves hallgatók, hogy érzékeltetni lehessen a pénz nagyságát. Most egy évben, ebben az esztendőben annyit költünk el beruházásra, mint a megelőző 7 esztendőben összesen. Ugye érzékelhető a volumen nagysága. És ez az, ami segít bennünket arra, hogy korszerű legyen az állattenyésztési technológia, precíziós gépekkel végezzük a növénytermesztést, és gondoljuk el, hogy egyszerre mennyi bőrt tudunk lehúzni gyakorlatilag a célokról, mert a precíziós készülék az kevesebb növényvédőszert juttat ki, az kevesebb műtrágyát juttat ki, jobban vigyáz a talaj szerkezetére. Tehát mindazt a Green Deal-ben megfogalmazott célokat, hogy csökkentsük a növényvédőszert, csökkentsük a műtrágya kijuttatást, mert a termőfelületeinkre vigyázni kell, tudjuk teljesíteni ezekkel a műszaki megoldásokkal.
De kik azok a magyar gazdaságban, akik képesek ráugrani egy 80%-ra emelt társfinanszírozásra? Nehéz elképzelnem azt a kis termelő gazdát, aki azt mondja, hogy ez már elég ahhoz, hogy én alapítsak egy konzervgyárat. Mert azért az egy másik lépés.
Meg kellett hoznunk nagyon sok új döntést, és le is kellett döntenünk tabukat, ami eddig érvényes volt, mert azt kellett látnunk ahhoz, hogy valódi beruházások szülessenek, ahhoz más döntési környezetnek kell lenni. Az első dolog ilyen volt, hogy a korábbi 500 millió forintos felső határt meg kellett emelnünk 2 milliárdra, hiszen ahhoz, hogy egy komplett broiler hízlaló telepet létrehozzunk, az bizony 2,7 milliárd forint körüli összegbe kerül, ma már az emelkedése nyilván 3,5 milliárd, tehát ahhoz, hogy valódi 50%-os támogatást tudjunk adni, akkor ahhoz oda kellett tenni a pénzt, hogy azt gondolják azok az emberek, akik mernek kockáztatni, hogy érdemes, akkor oda kell tenni valóban az 50%-ot. Hogy a bankok komolyan vegyék az önrészigényeket, tényleg oda kell adni ezt a támogatást. És valóban így van, hogy mi azon gondolkoztunk, hogy 3 lépcsősek a pályázataink. Kezdjük a legkisebbekkel, mert valóban vannak emberek, akik azt mondják, hogy Istenem, 2 milliárd forint, nem, ez már megint csak a úri huncutság,
nincs is annyi
ez,
pénz.
Ez ennyit sose látok életemben, nem is érdekel, és már nem is hal. De szeretném kinyitni mindenkinek a fülét arra, hogy legyen fogékony, mert a legkisebb termelőknek tudunk adni 15 ezer eurót önrész és visszatérítés nélkül. Az a célunk, hogy műveljék meg a falusi kerteket. Hozzanak létre kézműves termékeket. Vegyenek jobb húsdarálót, vegyen még két tehenet, ültessen még 50 darab almafát, és dolgozza föl. És akkor innen jön a többi kérdés, na és aztán mit csináljon vele? Önmagának sok, a szomszéd is megunja már, ezért meghoztuk a döntést, támogatni kell az önkormányzatokat, hogy hozzanak létre termelői piacokat. Ezért önkormányzatonként adunk 100 millió forintot, hogy fejlesszék a piacokat. Trendivé, divattá akarjuk tenni a piacot, hogy a városi ember, illetve az, aki eltávolodott a természettől, nincs már nagymama, nem tud hova hazamenni, de felidézi azokat a régi ízeket, termékeket, amit gyerekkorában szívesen nevet, szeretné a gyermekével is megismertetni, legyen divat kimenni a piacra. De akkor annak olyannak kell lenni, hogy ott ki lehessen menni szép cipőbe, ott lehessen találkozni a szomszéddal, kellemes, komfortos környezet lehessen.
Mint egy agóra.
Ez Pizánopi az egy agóra. Hát ez a legrégebbi agóra.
Tehát 15 ezer euró elég ahhoz, hogy ezt a folyamatot bepöccintse, beindítsa?
El se lehet képzelni, hogy mennyire pályázzák az emberek. És ez egy fantasztikusan jó lehetőség. És én ennek nagyon örülök, mert sok egyéb gondot is megoldunk vele. Gondoljuk csak el, torma termesztők, Újléta és környéke. Ezer éve foglalkoznak a torma termeléssel, soha semmilyen támogatást nem tudtak kapni, mert egészen kistermelők, éves bevételük 1-1,5, alig 2 millió forint. Akinek nem ér el a 2 millió forintját az őstermelőigazolványba a bevétel, az pályázhatja ezt a pénzt. 5 évig kell neki folytatni a termelést. Mindenki boldog, mert 5 évig tudjuk, hogy lesz biztosan tormatermelés. A tormatermelő azt mondta, soha életemben nem kaptam ingyen pénzt, most viszont kapok 5 millió forintot. Tud venni egy újabb kis erőgépet magának, nem kell újat venni, ő tud olyat venni, ami a számára pontosan megfelelő, mert azt az 1-2-3 hektárnyi területet meg tudja művelni. De ugyanez a helyzet Berekben az uborkásokkal. Nagyon szegény falukban cigányok tökéletesen megtanulták azt, hogy hogyan kell a kordonos uborkát ültetni. Ott vannak a felvásárlók, tehát kiépült a rendszer, de vannak piaci zavarok néha, mert az import uborka, mert a piaci szokások megváltoznak, stb. Stb. De kell, hogy folyamatos legyen a termelés, mert nem csak gazdasági része, hanem szociális része is van ennek. Nekik is tudunk adni 5 millió forintot. Rendkívül boldogak azért, hogy kapnak. Tehát egyrészt szociális társadalmi kérdéseket is tudunk megoldani. Ezzel a legkisebbel. De ha belegondolok abba, hogyha végig gondoljuk, mennyi olyan lekvárt ettünk, amit csak gyerekkorban láttunk. Mennyi olyan szalámit, kolbászt, mennyi sajtot, kecske sajtó, jusajton keresztül, tehén sajtot, mennyi félét ismerhettünk meg a kézműves termékeknek köszönhetően. Na mind ezeket szeretnénk támogatni. És ahhoz, hogy legyen piac, legyen vonzerő. Mert ha sikeres a piac, mindenki fogja csinálni. És akinek már adtunk egyszer 5 millió forintot, elindul rajta, az már legközelebb pályázni is tud egy újabb lépésre. És ez az, ami nekünk kell, hogy életformaszerűen jöjjön vissza a termelni akarás. Mert a szocialista típusú mezőgazdaság alkalmazottá tette a régi falusi embert. És innentől van a nagy baj. Mert ma már annyi színes lufit ereget, ipar, kereskedelem, szolgáltató szektor, informatika, szívja el a gyerekeket. És elmentek a faluról. Megöregedett a falu, kiüresedett a falu. Nem lehet, hogy ezt hagyjuk, mert gyakorlatilag felborul a teljes társadalmi egyensúly, hiszen a városba bekerülnek a fiatalok, okoz egy csomó nehézséget. Minőségi életet lehet élni vidéken. És hogyha megnézzük ezeket a támogatási rendszereket, ha ezt hozzáteszük a Magyar Falu programnak a támogatási elemeit, a családpolitikánknak a támogatáspolitikai elemeit, akkor tényleg nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy minden vidékfejlesztési forrásunk, e másik kettőnek a összessége, egy olyan megújuló vidéket fog eredményezni néhány év alatt, amelyre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Amely egy új hajtóereje, új motorja lehet a nemzetgazdaságnak is, és a társadalom megújításának is.
Miniszter úr, mi a súlya a magyar agráriumban a kis, a közepes, meg a nagy birtokoknak egyáltalán? El lehet-e így különíteni a magyar agráriumban termelőket?
Én azt szoktam mondani, hogy minden egyes dolgos kézre szükség van az agráriumban. A legkisebbre is, és a legnagyobbra is. Mert nem lehet csak egyikre, csak másikra tenni. Ha itt csak nagy birtokrendszer lenne, az egy teljességgel elnéptelenedő és elszegényedő vidéket hozna magával. Az nem lehetséges. Az teljességgel társadalom romboló hatást fejtenek ki.
Úgy néznek, hogy néhány üzemmérnök drónnal művelni a földeket, meg automata gépekkel, és nem lakna ott senki?
Az azt jelenti, hogy hatalmas nagy latifundumok, a lehető legnagyobb teljesítményű gépek, és gyakorlatilag az agráriumból élne néhány száz ember, és pont. És ez aztán teljességgel lehetetlen lenne. Erre nagyon-nagyon nagy veszélyek lennének, hogyha ez így következne. Tehát nagyon-nagyon szükség van sokszínűségre. Gondoljuk bele, csak a természetbe, ha kiindulunk, hogyha ott most mindenki csak búzát vetne, vagy árpát, vagy kukoricát, vagy csak a klasszikus négyest, ugye, ami mindig fölmerül, az árpa, búza, kukorica, repce, ez nem, és akkor még a napraforgóit kell, hogy jöjjön ebbe a körbe, tehát ez nem lehetséges hosszú távon fenntartani ezt a dolgot. Az, hogyha sokszínű, akkor az sokféle igényt is kielégít. Hiszen mi emberek, fogyasztók is sokfélék vagyunk. Sokféle ízléssel, amihez kell a különböző. És más életformákat is akarunk. És ezért nagyon-nagyon fontos kérdés számomra például a tanyasi kultúrának a megújulása. Gondolná valaki, hogy ma már a tanyákon 65%-ban nem azok laknak, akik ott születtek, hanem a városi urbanizált léttől megcsömörlött, besokalt emberek fordítanak hátat ennek a létnek, és keresnek menedéket tanyán.
De a tanya erre való? Hát én még emlékszem, Erdei Ferenc írt a tanyáról annak idén, ez egy önálló, önellátó gazdasági egység, annak az volt a lényege.
Ez így van, és most is azok. Most is azok, csak rendkívül okos emberekkel. Akik mindazt a tudást, amit a világból megszereztek, azt az ismeretet, hogy hol lehet a tudáshoz hozzájutni. Én viccesen azt szoktam mondani, hogy ők azok, akik tankönyvből tanultak meg kecskét fejni. Viszont én végtelen hálás vagyok nekik, mert ők újították meg a magyar piacot. A kézműves termék hozzájuk köthető. Ők a tudásukkal, világlátott tapasztalatukkal kezdték hozni haza a francia sajtkészítés receptjeit, a különböző eltevési módokat, a különböző új élelmiszereknek a kifejlesztését. És ezen megjelentek a piacon, a fesztiválokon először csak nagy lelkesedést okozva, és elindult egy divat, egy kereslet, és elkezdett fölpörögni ez az egész történet. És nézzük meg, hogy mennyi ember keresi, szereti, használja ezeket a termékeket. Hozzákötöm, megjult a magyar gasztronómia. Azt, hogy újra világsikeresek vagyunk, meg kell nézni a Michelin csillagaink számát Magyarországon. Oda kerültünk a világ élvonalába újra.
De még mindig arra panaszkodnak az éttermesek, hogy nincsen, vagy nem elég a közvetlen termelői kapcsolatuk, ami stabilan tudná azt a fajta csirkét, azt a fajta tojást, azt a fajta paradicsomot hozni.
Így van, de minden nappal jobb a helyzet. Mert én nagyon boldog voltam, amikor egy kis srác azzal került be a hírek érdeklődésének középpontjába, hogy ő éppen csilit termeszt, vagy paradicsomot termeszt a másik, és nagyon sokféle paradicsomot termeszt, és járja az éttermeket, megvan, hogy hova szállít be, és ő ezt ellátja. Na ez a sokszínűség kell, mert most már a magyar éttermek is rájöttek arra, attól egyéniségek, hogy ott különleges minőséget lehet kapni. És akkor kialakul a vendégkör, az igényes vendégkör, és akkor lehet nagyot alkotni. És a hazai élelmiszer minőségére, annak az alapanyagnak a minőségére, amit a kiváló termőhelyi adottságaink, a megfelelő napfényes órák száma, a talajaink kiváló állapota egyébként, mert az európaihoz képest a magyar talajok állapota még mindig messze-messze a legjobb. És ez az, ami hoz egy olyan termék minőséget, amely aztán a gasztronómiával ki tud teljesedni teljesen.
Hol áll Magyarországon 30 évvel a rendszerváltás után a termelői együttműködés? Voltak mezőgazdasági TSZ-eink, ahová a rosszabb időkben beverték az embereket, és hát ott alkalmazottak lettek. Igen. Vannak termelői együttműködések ma már?
Vannak termelői együttműködések, nagyon jól sikerült termelői együttműködések is vannak, de még ez mindig szitokszó. Tehát nagyon nehéz integrációs törvényről beszélni mondjuk, mert nagyon sok negatív tapasztalat van. Mert aztán folytassuk. Itt volt egy történelmi hagyaték, ugye a TSZ-esítés korszaka, az erőszakos TSZ-esítés, amely bizony hagyományt, kultúrát, családok ezreit tette tönkre. Megszüntette azt a falusi kultúrát, azt a hagyományos életformát, amelyet annyira szeretnénk, ha jönne vissza. Hányszor...
Viszont alkalmazottként meg adott nyugdíjat, úgyhogy ez sem nagyon egyszerű.
Világos. Tehát és, előnye, hátránya, mindene van. Csak amikor Ausztriával hasonlítanak össze bennünket, hogy hol van az a háztáji sertés hízlalás, az a szándék, ami Ausztriában nagyon szépen működik, Viehofen, Zagging, lehetne sorolni a településeket, ahhoz szinte minden falu van 70 ház, de ott 69 sertéstenyésztő van, egy tehenes, mert minden reggel a tejet oda kell rakni a házak ajtajára. Mert apáról fiúra száll a gazdaság. Ma már nem lehetne Magyarországon apáról fiúra szállítani, mert a szomszéd rögtön reklamálna, hogyha ott csak két sertés is van az dologban. Tehát ez jelentette, hogy ott volt egy folyamatnak a megszakítása, ami okozott egy nagyon nagy kárt. De aztán az a baj, hogy nincs vége a folyamatnak. Mert amikor a gazdák visszakapták a területet, elkezdtek gazdálkodni, akkor mindenki látta, hogy a méretbeli különbségek miatt nincs versenyhatékonyság, nem tudnak piaci érdeket érvényesíteni, és elkezdődtek az első együttműködési formák. És az még vadkapitalizmus volt. Hány ember tönkrement, becsapottnak érezte magát, nagyon sok sebesülés, sérülés, seb keletkezett ezen időszakokban. Ezért nagyon nehéz. Tehát ez a generáció, aki az első generáció a rendszerváltás óta, aki elkezdett gazdálkodni, ez nagyon sok terheltséget, sebesülést hordoz a lelkében az ilyen együttműködések folytán, mert pórul jártak. Mondom azt is, hogy miért. Van ebben logika is. Még a legjobb szándékú együttműködések is, mondjuk sertéstenyésztőknél kialakulva, azt mondták, hogy jó, közösen építsünk vágóhidat. Összeadták a megtakarított pénzüket, fölépült a vágóhíd, de mivel termelői attitűd volt, mi volt a cél? Hogy minél magasabb felvásárlási áron tudják elszámolni a saját feldolgozó üzemükbe a sertést. Igen ám, de onnantól kezdve ők csak addig láttak, és nem látták a következő lépést, hogy azt el is kéne tudni adni. És nem tudták piacra értékesíteni, hiszen egy magas alapanyag árat nem tudnak versenyképesen a piacra juttatni. És ezek azok a tapasztalatszerzési folyamatok, és persze mind csődbe ment, ezek azok a tapasztalatszerzési folyamatok, amin végig kell menni. A gazdáknak meg kell tanulni azt, és itt kell segíteni, és az új termelő együttműködéseknek ebbe kell előjárni, hogy nem csak a termelésből származó hasznon kell osztozni a gazdáknak, hanem a feldolgozásból és a kereskedelemből származó hasznon is. Na, ez a nehéz folyamat.
Elképesztő bizalom kell hozzá az együttműködő felek részéről.
Így van. Ezért ez az első generációnak nem is fog nagyon menni. A sebek miatt. És a rossz tapasztalatok miatt. Abban bízunk, hogy a fiaknak már igen. Hiszen ők nem szembesültek ezzel. A fiaknak azzal kell szembesülni, hogy minden előnyt megadunk, ha együttműködve akarnak valamire pályázni, valamilyen célt elérni. Akkor minden támogatási intenzitás magasabb, minden pályázati esély nyertese magasabb szintű kategóriába lép, ha együttműködve akarják tenni.
Igen, de bocsánat, ahhoz, hogy a fiak döntési helyzetbe kerüljenek, ahhoz tulajdonosoknak kell lenniük. Hogyan fogják a gazdaságot tulajdonba adni? Ez a földnél ez iszonyú bonyolult rendszer, rettentő sok kötött szabály van.
Így van. Ezért az Agrárminisztériumnak idei őszi jogalkotási programjának ez a kiemelkedő feladata és szerepe, hogy a gazdaság átadásról szóló törvény megszülessék. Most van egyeztetésen ez a törvény a szereplőkkel, tehát a társadalmi egyeztetése zajlik, és én nagyon remélem, hogy október végén, november elején be tudjuk nyújtani a parlamentbe, és az idei ülésszak végén elfogadásra tud kerülni. Óriási jelentősége volna annak, hogy ne végrendelkezni kelljen, hanem a gazdák nyugdíjba tudjanak menni, és tudjanak gyönyörködni abba, hogy a utódaik hogyan művelik tovább, hogyan viszik tovább a gazdaságot. 50-valahány törvényt kell módosítani benne, ahhoz, hogy lehessen jogszerűen átadni földterülettel, működő gazdasággal a három fiú közül az egyiknek a gazdaságot, és hogy ne legyen a másik kettő hátrányba, nekünk meg kell teremteni annak a pénzügyi hátterét, hogy tud hitelt fölvenni, hogy tud kamatmentes kölcsönhöz jutni, hogy ki tudja fizetni a testvéreit, hiszen nekik is joguk van, és ezt családon belül hogy lehet elrendezni. Nekünk arra kell vigyázni, hogy a kialakított hatékonyan működő szerkezet, birtokszerkezet, hogy van hozzá 200 hektár föld, van hozzá egy kis állattenyésztő telep, vagy feldolgozó üzem, hogy ne húzzuk ki a föld lábát alóla.
Tehát ne ez legyen, hogy valaki viszi a földet, valaki viszi a gépet.
Nem, hát mi történik? Az történne a mostani szabályok szerint, hogyha van három fiú, akkor gyakorlatilag a hagyatéki tárgyalás során mindent három részre darabolnak. Csak hogy amikor a egyik fiú az iparban dolgozik, a másik a kereskedelemben, a harmadik pedig, aki otthon maradna és gazdálkodna, akkor mondja a másik kettő, hogy de testvérem, akkor én neked szívesen odadnám, akkor ezt ki kellene függeszteni, majd egy szomszéd, mert ő okogazda, vagy biogazdálkodás folytat, vagy állattenyésztő éppen, akkor azt mondja, hogy rálicitáltam, elvittem, viszlát. És ott marad a felépítmény alapok nélkül. Rögtön összedőlne az egész. Na ezt kell megszüntetnünk egy olyan jogszabályi harmonizációval, hogy nyugodtan lehessen rendelkezni jogszerűen arról, hogy akkor hogyan tudjuk a gazdaságot átadni. A generációváltás ma az agrárium kiemelkedő létfontosságú kérdése.
A törvény módosítások célja az lenne, hogy a működő gazdaság a generációváltás után is ugyanúgy működő gazdaság maradjon, csak más a tulajdonosa.
Pontosan így van, hogy ezt családon belül meg lehessen oldani. Ez a nagyon fontos kérdés.
Hány embert érint ez? Egyáltalán látják-e a magyar agráriumban, hogy kik jutottak el a generációváltás szakaszáig?
Ugye 164 ezer olyan gazdáról tudunk, aki földalapú támogatásokat tud igénybe venni. Én azt hiszem, hogy ebből legalább 100 ezer az most rögtön érintett ebbe a kérdésben.
Jövő januártól tervezik életbe léptetni a törvényt?
Pontosan így.
Január 1-től, tehát akkor már ez szerint, ha elfogadja a parlament, akkor ez szerint lehet gazdaságot átadni.
Így van.
Magyarországon település fásítási meg erdő telepítési program is zajlik, de a kettő nem ugyanaz, az egyik a településen van, fa-fa. Mit várnak az egyiktől, és mit várnak a másiktól?
Hogy mindegyik nagyon fontos. Kezdjük a kerettel. Ez az országfásítási program. Az a célunk, hogy Magyarország fával borított arányát 24-27%-ra tudjuk növelni. Ez az Alföld fásítási programhoz hasonló mértékű, tehát a egyik legnagyobb programja Magyarországnak fásításban. De ahhoz, hogy ez a program sikeres lehessen, társadalmasítani kell. A lehető legszélesebb társadalmi réteget be kell vonni. Hát hol tudjuk ezt tenni? Oda kell menni, hol az emberek laknak. Részesévé kell tenni őket ennek a programnak. Hiszen nem magunknak ültetjük. Aki fát ültet, az a jövőben bízik, és az a jövőre tekint. Tehát itt a gyerekeink, unokáink számára kell példát mutatni. Oda kell hívni őket ezekre az eseményekre. Meg kell tanítani őket, meg kell mutatni nekik, hogy ezt tesszük. Tehát gyakorlatilag a településfásítási program, az az országfásítási programunknak a társadalmasítása. Így kötünk szövetségeket. Hiszen pályázhatnak településenként 20-30 fára civil szervezetek, önkormányzatok, akik egy-egy park, iskolaudvar, óvodaudvar, egy-egy utcának a képjavításához nyugodtan igényelhetik, oda visszük erdészeti szakemberek segítségével, ünnepség keretében nyilvánosság előtt ezt el lehet ültetni, mindenki dobhat bele egy-egy lapát földet, részesévé válhat, és ez segít kialakítani a felelősségvállalás érzését is.
A gondozást azt meg tudják oldani, mert a laikusok általában a fához másképp viszonyulnak, mint a szakemberek. A szakember szerint, ha valamit már csak vágással lehet kezelni, a laikusok akkor még képesek élőláncot meg kordont vonni köré, jó lehet, nem értenek hozzá.
Ez egy nagyon nagy baj. Erről sokszor beszélünk, hogy a társadalmi akciókat azt hogyan lehet szakmailag alátámasztani vagy cáfolni. És hogy tudnánk fölnőni arra a szintre, hogy egy szakmai véleményt akkor is el kell fogadni, ha az enyémmel egyezik, vagy nem. Mert hogyha megkérdőjelezzük a tudománynak vagy a szakmának a véleményét, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Mert akkor mikor fogunk hinni? Mindig csak akkor, amikor a magunk igazát akarjuk vele alátámasztani? Ugye? És ezért nagyon kellene vigyázni, hogy ne sérüljön a szakma és a tudomány. Hogy azt akkor is el kell fogadnunk, hogyha azt mondja, hogy igen, az a fa beteg volt, megvizsgáltam, életveszélyes volt. Mert hogyha leszakad a rönk róla, leszakad, letörik az ág egy viharban is, agyoncsap valakit, akkor azért felelősséggel tartozunk.
Van azért fejlődés, én látok Budapesten fakivágásokat, hogy hetekig ki van függesztve egy borzasztó, bonyolult adatlap, egy ember, egy létező ember aláírásával, aki megmondja, hogy ezzel a favizsgáló.
Most pontosan így van, én a Soproni Egyetemen most adtam át egy ilyen készüléket. Tényleg úgy néz ki, mint a Mézga Géza sorozatból az az űrbeli ember, akinek a fején mindenféle relék voltak. Ugyanezt történik a fába is, fő lehet rászerelni, és minden kétséget kizárólan be lehet bizonyítani, hogy abban üreg van, odvasodás van, korhadás van, életveszélyes, tehát ki kell vágni. De őszinte leszek, egy fának is megvan az életciklusa. És ezt el kell tudni fogadnunk, hogy ahogy mi is születünk, és aztán elporladunk. A fa ugyanezt teszi. Tehát akkor, amikor az a döntés születik szakmai részről, hogy ott ki kell vágni egy fát, akkor azt ki kell vágni. Lehet, hogy érzelmek kötődnek hozzá, mert ott sétáltunk, ott csókolóztunk először, bármit lehet mondani. De ha megérett arra, hogy ki kell vágni, akkor azt ki kell. De ültetünk helyette tized, százat, ezret. És ez a felelősség történet.
Erdőt telepíteni azért kell, hogy legyen levegőnk, vagy azért, mert előbb-utóbb az erdőből is meg lehet majd élni valakinek?
Na, a kettőt így lehet összekötni. Mert az állami erdészetnek van egy adott területe. Állami erdészetnek hiába írnánk el, hogy tessék telepíteni, és hiába adnánk neki annyi milliárd forintot, amennyi csak lebír írna a papírra, hát nincs területe. Ahhoz, hogy az erdőterületünk nőjön, a gazdákat érdekelté kell tennünk ahhoz, hogy érdemes legyen neki rozs helyett éppen nyárfát, vagy akácfát, vagy bármi olyat, ami azt a területet jól viseli, elültetni. És ez az, amit sikerült létrehoznunk az elmúlt esztendőben, hogy a vidékfejlesztési támogatásokat úgy sikerült alakítani, hogy gyakorlatilag érdekelté tettük a gazdákat a fásításban. Hiszen itt azért most így van, akácos nyarasra adunk 3 millió forintot per hektár, ha valaki telepíti. Tölgyes bükkösre adunk 5 millió forintot, hogyha valaki telepíti. 12 évig adunk nekik földalapú támogatást az erdélyük után, hiszen 12 évig nagyon sok hasznot nem tud hozni az erdőből, viszont 12 év után már tudja a husángokat szedni ki belőle, amiből már bevétele van. Tehát 12 évig nem szenvedhet hátrányt a növénytermesztéssel szemben, viszont utána már minden hasznát tudja húzni. És ez az, amivel bizton garantálni tudjuk, hogy a 24-ről 27%-ra föl tudjuk növelni a ország fával borított területének arányát. És akkor jön, hogy mi a csuda dolga van akkor az állami erdőgazdaságoknak. Nagyon fontos, hogy minőségi erdőink legyen. Tehát az állami erdőgazdaságoknak az a első számú feladata, hogy megújítsa a magyar erdőket. Hiszen nagyon sok szenvedést kellett elviseljenek az erdőink a klímaváltozás, az éghajlatváltozás miatt, a környezetszennyezés miatt, vagy éppen a szakszerű használat miatt. Ezért kell, hogy minőségi megújulásokat hajtsanak végre. Ők ezt teszik nagy ütemben, hiszen az embernek egyre nagyobb az igénye, hogy a szabad idejét ilyen környezetbe töltse el. Nem véletlen az erdei utaknak a kijelölése, nem véletlen az erdei kilátók építése, az az erdei infrastruktúra megújítása, ami a kisvasút is benne van, amiben a vadászházaknak, az erdészházaknak a kérdésköre benne van, hogy lehessen egy üdítőt meginni, vagy egy szalonnát sütni valahol, a tűzrakóhelyeknek a kérdésköre, a túraútvonalak kijelölése, ajánlása, programoknak a hirdetése, mert mind-mind az embereket odavonza az erdőbe, és rögtön szövetségessé teszi. Mert a gyerek rögtön érzi, hogy itt eldobva egy kólás üveg, az nagyon gázul néz ki ott az erdőben.
De természetvédelmi területeknek, annak az agráriummal mi kapcsolata van? Mert első ránézésre az agráriumnak nyűg, nem lehet hozzányúlni. Ott semmit nem lehet csinálni. Azt óvni kell teljes mellszélességgel.
De ez rég rossz lenne, hogyha így lenne. Nem így van. Mert akkor ez egy múzeumban való tárgy volna, amit kinyitjuk a vitrint, aztán bezárjuk, és ott dohosodna, porosodna, aztán utána kutyát se érdekelni. Egy szó nem lehet erről. Mert mit védünk? Azt a természeti értéket, azt a hagyományt, amin az eleink éltek. Tehát azt a területet hagyományos műveléssel kultúrállapotba kell tartani. Tehát nem arról szól egy természetvédelmi érték, hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni, azon gazdálkodni kell. Mert ha nem nyúlunk hozzá, akkor az elsatnyúl, akkor ott egészen más kultúrák nőnek föl benne, és akkor amit védenénk, az pont eltűnik. Tehát nem lehet az a legeltetéses állatenyésztés, hát a pusztáinknak a karbantartása. Hát ha csak egy évig nem legeltetnénk, ott mindenféle, hiszen a vadmararak ürülékéből olyan gyommagvak keletkeznének ott, ami teljesen megváltoztatná a fauna összetételét. Tehát a hagyományos gazdálkodást kell fönntartnunk, azt a kultúrállapotot kell fönntartnunk. Ezt óvjuk, ez a kincs. Ezért jó a Hortobágyra elmenni, ezért Duna-Dráva Nemzeti Park, vagy épp a Fertőhanságba, mert olyan környezeti állapotokat látunk, amely hagyományos funkcióiba működik tovább. ezelőtt a szürke marhák, a bivajok, a rackajuhok, akik a mindennapi használat során tartják karba azt a területet, ami számunkra érték. Ettől érték.
Miniszter úr, a halastó tulajdonosok problémáival tudnak valamit kezdeni központilag? Ez a problémájuk, hogy a védett vízimadarak megeszik, amit ők termelnek. Azt mondják, hogy előbb-utóbb be fogják szántani az egészet, és majd kukoricát termelnek benne, és oda a biodiverzitás, meg oda a víz hűtő hatása.
Ez egy nehéz kérdés. A káró katona védett.
Nem lehet nem hozzányúlni, mert védett.
De most már évről évre kontingest adunk ki, hogy lehet gyéríteni, mert valóban az van, hogy olyan fokú gazdasági kárt okoz, és olyan elszaporodásban van, ami nem fenntartható. Tehát egy tógazda sem lesz oly bőkezű, hogy 5 évig körülbelül finanszírozza a károkatonát, majd amikor a tó kiüresül, az ő pénztárca is kiüresül, akkor azt mondja, jó, hát itt a vége. Tehát ezt nem lehet, egyensúlyt kell fenntartani. Mindennek az alapja az egyensúly. Ha hagyjuk, hogy valami a másik kárára, annak a rovására túlszaporodjon, akkor az akármilyen védett is. Ott akkor meg kell változtatni azokat a szabályokat, ami alapján tiltjuk, hogy nem lehet hozzányúlni. Mert akkor egy másik élőlény, másik állatfaj, vagy növényfaj kárára megy az a védelem, amit teszünk. Tehát ki kell alakítani az egyensúlyt. És én azt gondolom, hogy most is kellett intézkedéseket hoznunk arra nézve, hogy hogy tudjuk elosztani azokat a vadmadár mennyiségeket. Mert halljuk be, a darut mindenki szereti. Ugye azt gondoljuk, hogy milyen az is. Na, amikor egy daru megjelenik, ott mindent kilegel azon a területen. És hogyha egy helyre koncentráljuk a daru állományt, akkor bizony nagyon komoly károkat tud okozni. Mórhalom térségéből a vetési varjúról kapom mindig a panaszokat, hiszen akármilyen mélyre ültetik a kukoricát, szemestől szedik ki, és a kis hajtásokat szedik ki a földből. Tehát meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amit kell. De, hogy ez mégsem teljesen ingyen, és önszántukból kell elszenvedni a kárt. Minden ilyen terület, ahol mondjuk növénytermesztés folyik, és ilyen vadnyomás van rajta, és mondjuk biodiverzitás program valósul meg, vagy LIFE projekt valósul meg, ott kiegészítő támogatást kapnak a gazdák. Tehát azokat mind bevonjuk a agroökológiai programba, a környezetgazdálkodási programba, tehát ők ott plusz forrásokat kapnak, azzal érvelve, teljesen jogosan, hogy így el kell viseljék, el tűrik azt a kárt, amit egyébként a természet oltárán kell meghozni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy István agrárminiszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.